Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Az izraeli gazdaságról, gazdasági csodáról már több podcast adás is volt itt a Pogi Podcasten. Nem beszéltünk viszont soha a gázai övezetről, ami viszont most a hírek fókuszába került az elmúlt hetekben, és valószínűleg ott is fog maradni. Ezért azt gondoltam, hogy érdemes lenne legalább egy rövid podcast adást annak szánni, hogy tulajdonképpen beszélhetünk-e önálló gázai gazdaságról, milyen tevékenység folyik ott. Általában politikai értelemben szoktak beszélni Gázáról, nagy valószínűséggel értelme lenne tehát egy kicsit a gázai gazdaságot szemügyre venni. Ez következik most. Az első kérdés, amit tisztáznunk kell, hogy országe a gázai övezet. Az ENSZ-ben csak megfigyelő státuszban van, palesztin területek néven, amely Ciszjordániát és a gázai övezetet foglalja magába. Világszerte 56 ország csak Izraelt ismeri el, ebben benne van az Egyesült Államok is, 29 csak a palesztin területeket, ezek alapvetően a muszlim országok, 104 ország viszont mindkettőt, ebben benne van Magyarország is, de érdekes módon olyan muszlim országok is, mint Törökország, Egyiptom, Marokkó, Jordánia és az Egyesült Arab Emirátusok. Földrajz és demográfia. 2005 előtt voltak izraeli telepek is Gázában, de akkor onnan az izraeliek egyoldalúan kivonultak, kiásták a halottaikat is, és magukkal vitték. Gáza mai népessége 2,2 millió, ebből 1,7 millió nem őslakos, hanem egykori menekült és leszármazottaik. Az 1 kilométerre jutó lakosok száma, Izraelben 400, ami szintén magasnak számít nemzetközileg, Gázában viszont 5500. A termékenységi ráta 3 felett van, ami az egyik legmagasabb a világon. Ez a gázai népesség gyors bővülését jelenti azonos méretű területen. Ha a térképet nézzük, a gázai övezet Izrael úgymond bal alsó sarkában található, északról és keletről Izrael határolja, délről Egyiptom, nyugatról pedig a földközi tenger, amelyet Izrael ellenőriz, hogy ne lehessen onnan például fegyvereket csempészni Gázába. Teljesen lapos terület, a legmagasabb pontja 105 méter. Gáza egy 40 km x 10 km-es tengerparti csík, a déli végén egy kicsit szélesebb. Az összterülete 365 négyzetkilométer, összehasonlításképpen Budapest, 535 négyzetkilométer. Az övezet felső és alsó végén biztonsági okokból tilos a tengeri halászás, a kettő között 5, majd délebre 15 tengeri mérföldes mélységben halászhatnak. Gázában a népesség fele 18 év alatt van, szokás Gázát menekültábornak nevezni, de ma már nem sátrakban laknak az emberek, hanem nagyon zsúfolt, többemeletes betonházak labirintusaiban. Gáza város a legnagyobb település, bár ennek a megkülönböztetésnek nem sok értelme van. Az egész gázai övezet egyetlen nagy agglomeráció, amelynek közepén végigfut az övezet fő ütőere, a Salah ad-Dinról elnevezett út. 1948 előtt volt vasút is a térségben, Egyiptom irányába, ám ez már rég nem funkcionál. Gázát dupla fal veszi körül, Beit Hanun az egyetlen kibejárat Izrael felé, ez az északi falon van, de nagyon korlátozott a forgalom. A keleti falon lévő átjárókat az idők során Izrael bezárta. A déli kapu Rafah Egyiptom felé, ezt viszont gyakran Egyiptom zárja le. Létezik még egy áruforgalmi átjáró is, szintén délen, Keremnél, ezt is Egyiptom kontrollálja. A gazdaság állapota. Történelmileg Gáza fő terményei a gyapot és a szappan voltak, illetve jelentős volt még a tengerparti halászat. Ma a gázai gazdaság fő terményei a citrus és az oliva, a földrajzilag erősen korlátozott mezőgazdaságon kívül azonban érdemi gazdaságról elég nehéz beszélni. Az övezetbe a mezőgazdasághoz szükséges víz korábban a Gáza Wádin, azaz időszakos folyón keresztül érkezett, amely nyáron száraz, és amúgy is Izraelből folyik be. Ezen kívül jelentős iparág még az építőipar és a kereskedelem, illetve a kis háziipar. Két szomszédos terület esetén legfeljebb a két Korea között lehet akkora életszínvonalbeli különbség, mint Izrael és a gázai övezet között bárhol a világon. Az egyfőre jutó GDP Izraelben nagyjából 40-szer nagyobb, mint a gázai övezetben, és a munkanélküliség is nagyjából 10-szeres Gázában. Néhány alapvető adat, a medián életkor Izraelben 30, gázai övezetben 18. Termékenységi rátát már említettem 3,3 a gázai övezetben, 2,5 Izraelben. A fiatalkori munkanélküliség Izraelben 6,8, Gázában egyenesen 62,6. Az általános munkanélküliség Izraelben 3,7, Gázában 45,3%. Egyfőre jutó GDP 54.660 Izraelben, gázai övezetben 1260. A Human Development Index helyezése Izraelnek a 22. helyre rakja őt a világ országai között, Gázának viszont a 116. hely jut csak. Az egyfőre jutó éves energiafogyasztás Izraelben 33.200 kWh volt, Gázában viszont csak 4.000. Ezeket az adatokat egyébként a G7 gazdasági portál szedte össze nagyon pontosan, a Világbank, az ILO és a CIA Factbook alapján. Míg az egyfőre jutó GDP alapján, tehát Izrael a világ legfejlettebb országai közé tartozik, Gáza a legszegényebb régiók között van, a lakosság fele segélyektől függ, és háztartások harmada extrém szinten rászoruló. Egy gázai a fal túloldalán 10-szeres fizetésért dolgozhat, viszont körülbelül csak 50.000 ilyen munkavállalónak ad ki engedélyt Izrael, hogy átjárjanak oda dolgozni. A fiatalok kétharmadának Gázában nincs munkája. Az egyfelé jutott GDP egyébként a szintén többnyire palesztinok által lakott Cisjordániában is nagyjából háromszor akkora, mint Gázában. Gázának elméletileg van egy saját reptere, a Yasser Arafat nemzetközi reptér, de a 2002-es intifáda óta az romokban hever. Tengeri kikötő létesítését az izraeliek nem engedélyezik, ezen keresztül ugyanis igen könnyű lenne rakétákat és más fegyvereket becsempészni. 900 kilométer alagút és föld alatti járat van a becslések szerint Gáza alatt, illetve ezek ki is vezetnek az övezetből, ezen keresztül jut a térség élelmiszerhez, benzinhez. Egyiptom igyekszik betemetni ezeket. Magában Gáza gazdaságáról nincs is értelme beszélni, tekintve, hogy az övezeten belül működő egyetlen erőmű mindösszesen az áramellátás 16%-át képes biztosítani, 29%-a az áramnak Izraelből jön, ami után még mindig 57% az áram deficit. Ennek egy részét generátorokkal pótolják, amihez viszont csempészni kell a dízelt, másrészt viszont egyszerűen rendszeresek az áramkimaradások, azaz nagyon sokszor egyszerűen nincs is áram. A vizet az övezetben szintén Izrael kontrollálja. Na de ki irányítja Gázát? 2006-ban az izraeli kivonulás után tartottak választásokat, amelyeket a radikális Hamas terrorszervezet nyert. Újabb választásokat azóta sem tartottak, azaz nem tudjuk, hogyha lennének rendszeres demokratikus választások, kit választanának meg a gázaiak. Rendelkezésre áll viszont egy 2023. júliusi Washington Institute felmérés, amely szerint a gázaiak 20%-ának nagyon pozitív, 38%-ának pedig pozitív véleménye van a Hamasról. Ez pedig azt sejteti, hogy ha ma lennének a választások, ismét megválasztanák őket.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
A palesztin területek másik egységében, Cisjordániában viszont a még Yasser Arafat által alapított Fatah, a palesztin felszabadítási szervezet utószervezete uralkodik, amely rossz viszonyban van a gázai Hamasszal, mely kidobta a Fatahot Gázából. Egyiptom át is tette a követségét Gázából Cisjordániába. Azaz nincs egységes palesztin vezetés, választásukat Cisjordániában sem tartanak, a már említett felmérés szerint viszont ott is a Hamasz a legnépszerűbb. Hamasz egyben politikai párt, terrorszervezet, de működtet mecseteket, iskolákat, és ő adja Gázában a rendőrséget is. Gyakran jelentős összegeket fizet a mártírnak kikiáltott öngyilkos merénylők özvegyeinek, családjának, amely ebben a rendkívül szegény térségben megélhetést ad, és ezzel elősegíti a terrorizmushoz csatlakozást. Mivel a Hamaszt a világ nagy része terrorszervezetnek minősíti, az övezet nemzetközi blokkád alatt áll, ami tovább nehezíti önálló gazdaság kialakulását. A Hamasz egyébként eredetileg egy rövidítés, ám arabul bátorságot is jelent. Érdekesség, hogy mivel az arab és a héber rokon nyelvek, a héberben is létezik ez a szó, ott viszont kifejezetten erőszakot jelent. De ki finanszírozza a Hamaszt? Egyrészt jelentős bevételei vannak, azáltal, hogy megvámolja az övezetbe befelé futó csempészetet. Jelentős támogató Irán, ahonnan fegyvereket is kapnak, illetve szintén komoly finanszírozó a katari emír, aki az augusztus 20-ai tűzijátékot a Karmelitából nézte, egy másik tűzijátéknéző vendég, Erdogán török elnök pedig úgy nyilatkozott nyilvánosan, hogy a Hamasz nem terrorista szervezet. Jelentős bevételre tesz szert a Hamasz a nemzetközi palesztin diaszpórából és más támogatóitól a bitcoin segítségével. A kriptovaluták támogatói szerint a bitcoin könnyen azonosítható a blockchainen, lehet tudni, hogy ki hova kinek utal, ezért szerintük a terrorizmus támogatására az nem alkalmas. Ám egyrészt a valóságban nyilván nem saját néven kötnek tranzakciókat, másrészt pedig léteznek az úgynevezett bitcoin mixerek. Ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha mindenki bedobna egy 10 000-est egy kalapba, majd utána mindenki benyúlna és vakon egy másik 10 000-est venne ki onnan. Ezáltal követhetetlenné válik, hogy melyik sorozatszámú 10 000-es dobtuk be eredetileg, egy másikat fogunk innen kivenni. No, ennek a internetes megfelelője a Bitcoin Mixer, ami kiválóan alkalmas innentől fogva arra, hogy ne lehessen nyomon követni az egyes bitcoinokat. Érdekesség egyébként, hogy a Hamasz vezetőségének nagy része nem a gázai övezetben lakik, hanem Katarban. Gázaiak elmondása szerint az övezeten belül általános a korrupció, a Hamaszhoz kötődő politikusok és üzletemberek gyakran luxus körülmények között élnek és mozoghatnak is nemzetközileg. Ellentmondásos, hogy Gázának nincs saját pénzneme, nagyobb részben az izraeli sékelt használják, annak ellenére, hogy a Hamasz kormányzás nem ismeri el Izraelt, kisebbik részben pedig a dollárt. Saját mobiltelefon hálózata viszont van Gázának, Paltel néven, a cég alapítója és vezetője Mohamed Mustafa benne volt az offshore tulajdonlás feltáró Panama Papers-ben, ami ismét csak jelzésértékű a Gázán belüli egyenlőtlenségek és korrupció tekintetében. Mustafa egyébként a palesztin nemzeti befektetési alap vezetője és Mahmoud Abbas palesztin elnök tanácsadója.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.